Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Ami bűnbánati, böjti, úrvacsorai közösségre felkészítő Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk magasztalni téged azért, hogy ezen az estén is egybe gyűjtesz bennünket, mert készíteni szeretnél bennünket az úrvacsorai közösségbe. Magasztalunk téged azért, édesatyánk, hogy ráléphetünk annak az útnak a nyomdokára, amely a felkészülésnek, a testi-lelki megtisztulásnak az alkalma. És, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te készíted el az alkalmakat, a közösségeket és a te élő igédet, hogy élhessünk általa. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Ezért kiáltunk te hozzád, Urunk, egyen-egyenként a magunk mélységeiből, mert szelíd szemed jól látja, Úr Jézus, hogy miben vagyunk, hogy mi lakozik a szívünkben, hogy milyen indulatok, milyen gondolatok laknak be bennünket. Kérünk, Urunk, hogy légy közöttünk, és tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk, mert hisszük és valljuk, Úr Jézus, hogy a mi szívünk és lelkünk minden gondolatunk egyedül csak a te igéd által, és a te megváltó halálodnak és feltámadásodnak az ereje által tisztulhat meg. Kérünk hát, édesatyánk, jöjj, és a te szent lelkednek ereje által érintsd meg a lelkünket, az elménket, az ajkunkat, tisztíts meg bennünket, Urunk, mert ezt te tőled várjuk, a te kegyelmettől. Hálát adunk azért, édesatyánk, hogy a mai napon is megtartottál minket, hogy közösségre vonj minket, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, a te igéden keresztül. Kérünk, szólj hozzánk, mert vágyakozva várjuk hallani a te szavadat. Jézusért. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt ige szakaszba, Máté evangéliumának 15. részéből, s a 4. résznek válogatott verseiből, így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, s ezt mondták, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért, az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem, de hiába tisztelnek engem, olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Majd ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Kedves testvérek, tegnap este hallhattunk arról, hogy az Úr milyen csodálatosan mutatta meg hatalmát. Hatalmát a sötétség fölött, hiszen a tanítványok egész éjszaka küszködtek a sötétség erőivel, a vad hullámokkal, a tengeri viharral, s addig, amíg Jézus be nem szállt a hajóba, az egész éjszakájuk nem szólt másról, mint küszködésről, hiába való tusakodásról. Aztán az Úr megmutatta azt is, hogy Úr, nem csak a vihar fölött, hanem a mi emberi nyomorúságaink fölött is, hiszen, amikor Péter felismerte az Urat az ő hangjáról, és kimondta, hogy mivel te vagy Uram, tedd lehetővé, hogy hozzád mehessek ezeken a viharos vizeken, akkor Jézus megcselekedte, hogy Péter járhasson, afölött, ami embernek lehetetlen, a viharok, a túlerők fölött. És aztán tudjuk, hogy az is csoda, hogy az Úr beszállva a hajóba elcsendesíti az zajló tengert, és az még nagyobb csoda, hogy azonnal parthoz érnek. Akinek az élete hajójába ott van Jézus, annak nem kell többé félni semmitől, mert Jézus Ura mindannak, amitől mi félünk, amitől mi tartunk. Sőt, Jézus kész minket célba juttatni. És minek utána minden beteget meggyógyított, ezt olvassuk a következő igékben, már is kezdődik a számon kérés. A szent városból, a kultusz központjából érkeznek ki az Úr Jézushoz és a tanítványaihoz, az elöljárók, a farizeusok és az írás tudók, és nagyon bölcsen nem Jézust kérik számon direkt módon, hanem ugyan Jézussal beszélnek, de a tanítványain kérik számon, Mester, a te tanítványaid miért nem tartják be a tisztasági szokásokat? Tudjuk azt, hogy Mózes rendelkezett arról, hogy mi a tiszta és tisztátalan Istennek az intése tanítása alapján, és a törvény uralma alatt valóban fontos volt, hogy mi számít tisztátalannak és tisztának. Isten ahhoz, hogy megkülönböztesse az ő népét a pogány világtól, a népnek tudtára adta azt, hogy mi az, ami az étek terén is tiszta és tisztátalan. Tehát ami nem volt kérődző állat és hasított patájú, körmű, az gyakorlatilag nem volt szabad nekik megenni, azok voltak a tisztátalanok. Így a nép hozzászokott ehhez a kettős látáshoz, hogy tiszta, tisztátalan, szent, illetve pogány. Ugyan volt, amikor nem okozott a népnek gondot, hogy a pogánsággal vegyüljön, illetve átvegyen tőlük bizonyos dolgokat, gondolok én itt a teokrácia helyett, a népuralom helyett, ugye magára arra a királyságra, amit Izrael népe választani akart. Milyen jól működik ez a többi népeknél? Hát akkor legyen nekünk is királyunk, és Sámuel próféta hiába óvta őket, Istennek a tanácsolása alapján, hogy a királyok uralkodni és hatalmaskodni fognak fölöttetek, ők mégis ezt óhajtották, az Isten uralom helyett. Már ez is mindent kifejezett, hogy mennyire távolodóba volt ez a nép lélek szerint az Istentől, az Isten uralmától, de az Úr Jézusnak az eljövetelére maga Máté evangélista is azt mondja, hogy valóságá vált Ézsaiás prófétának a proféciája, ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van én tőlem. A Tórához, ami Mózes 5 könyve volt, még egy külön hagyomány anyagot helyeztek a mindenkori farizeusok szájhagyomány alapján, Az ősök hagyománya alapján is ez volt a Talmud, ami nem más volt, mint a Tórának a gyakorlati magyarázata. Ez már nem az Isten kijelentése volt, hanem emberi paragrafusok, hogyan valósítsuk meg az Isten törvényének a megtartását. És az volt a nagy probléma, hogy ezeket az emberi hagyományokat, ezeket az emberi szavakat Isten igéjének a hatája alá emelték, mondhatni, hogy egyenrangúvá tették vele. És éppen ebből fakad az a felháborodás, amikor felkeresik az Úr Jézust, és azt mondják, hogy számtalan esetben tetten értük a tanítványaidat azon, hogy nem tartják be magyarul a Talmudot, nem tisztelik az ősök hagyományát, nem tartják be ezeket. Ezek rituális, tisztasági mosakodások voltak. A kánáni mennyegzőnek a történetében is azt olvassuk, hogy hatalmas nagy kővedrek álltak kint, amelyekbe víz volt. Ez a víz mennyiség ilyen nagy mértékben is arra utalt, hogy itt rituális tisztálkodáshoz is alkalmas volt ez a víz, ami elérhető volt. Például, hogyha valaki a piac térről ment haza, akkor rituális tisztálkodásban, fürdésben kellett, hogy részesüljön, de nem csak ő, hanem még egy egyszerű serleg is, vagy ágy, amit be akart vinni az otthonába. Meg kellett tisztítani. Hogyha valaki halottat érintett, akkor automatikusan, rituálisan tisztátalanná vált. Tehát amikor az irgalmas samaritánusnak a példázatát, történetét tárja fel az Úr Jézus, és azt mondja, hogy és arra ment a lévita, majd arra ment a pap, és elmentek mindnyájan a samaritánus mellett, akkor ugye a lévitát és a papot feszítette az a tény, hogy bár szeretett volna talán segíteni ezen az embertársán, akkor is a samaritánus volt, bár ez is egy nagy távoltartó erő volt az ő gondolatkörükben, de az a feltételezés, hogy talán halott és úgy ér hozzá, ez elképzelhetetlen volt, hiszen Jeruzsálemből siettek távolabbi falvakba, hogy szolgáljanak. Jeruzsálembe éppen azért mentek, hogy rituálisan tiszták legyenek a szolgálatra. Hogyan érinthetne ő útközben halottat? Hát az Úr Jézus minden esetre, amikor számon kérő, vádoló, intrikáló hangokkal találkozik, akkor azt jobb, ha tudatába vagyunk annak, hogy nem csak a külsődleges dolgainkat figyeli, hogy minden rendben van-e, hogy tiszta-e rajtunk a ruha, hogy rendesen be van-e gombolva, vagy hogy megfelelő-e a frizuránk, vagy hogy minden rendben van-e körülöttünk külsődlegesen, hanem amikor énekeltük is, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. A farizeusok és írástudók nem voltak tudatában annak, hogy Jézus milyen mélyre tud látni, amikor rájuk tekint. Vajon mi tudatába vagyunk-e ennek? Hogy mikor az Úr Jézus szelíd szemeivel ránk tekint, akkor ő a legmélyebben lát bennünket. Ezt úgy is fejezi ki az Ó és az Új Szövetség, hogy ismer bennünket. Tudja, hogy mi lakozik az emberben. És hát ennek a székhelyén, ami szívünkbe, ahonnan indul ki minden élet. Sajnos az a szív, amelynek nem ura Jézus, abból gonosz gondolatok fognak kiindulni, és ezen soha nem szabad, hogy meglepődjünk. Amikor gonosz indulatokkal, szavakkal, elképzelésekkel találkozik az ember, az a szív, amelynek nem ura Jézus Krisztus, onnan nem tud jó kiindulni. És ebben a böjti időszakban éppen ezért is nagy feladat, amit a Szentlélek Úristen elénk állít, hogy hadd legyen Jézus Krisztus a mi életünknek az urává. Hajtsa újból és újból uralma alá a mi lelkünket, hogy abból a szívből végre jó tudjon elindulni. Jó akarat és jó indulat. És tudjuk, hogy a jó az az Isten világából származik, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Bolga gondolat azt elgondolni, hogy csupán rituális tisztálkodás révén megtisztulhat az ember benseje, a lelke, ami Isten alkotása, és amit csak Isten tud megtisztítani. Dávid az 51. Zsoltárban, bűnvaló Zsoltárába felismeri ezt a titkot, és azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg én bennem. A kettő aránylik egymással, a tiszta szív lesz erős lélek. Ahol sok bűn van, ott gyenge az ember, erőtelen. De ahol Isten megtisztítja a szívet, oda tudja árasztani az ő erejét, az ő kegyelmét. Van egy nagyon érdekes dolog, amit az Úr Jézus meglát ezeknek az egyházi vezetőknek az életében, és számon kéri rajtuk elég erőteljes kifejezésekkel, mikor azok a tanítványokat marasztalják el a rituális tisztasági szokások be nem tartása véget, és ti miért nem tartjátok meg az Isten parancsolatát? Hát ezt nem várták. Istennek az a parancsolata, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te néked. Tiszteld. A tisztelet szava azt is jelenti, hogy gondoskodj róla, foglalkozz vele. Kimondottan a törődés áll ennek a szónak a hátterébe. Törődj vele, legyen rá gondod. És Istennek a gondoskodó szeretete azt is jelentette a mózesi irány alapján, hogy az idős szülők, hogyha anyagilag ellehetetlenedtek, hiszen abban az időszakban nem volt nyugdíj. Ha már nem volt erejük ahhoz, hogy dolgozzanak, és esetleg nem volt megtakarításuk, akkor a gyermekeknek volt az az erkölcsi kötelessége, hogy a szüleiket anyagilag is felkarolják és támogassák. Tiszteld atyádat és anyádat, röviden azt jelenti, hogy törődj vele, legyen ott a szívedbe, legyen ott a gondolatodba, törődj vele, mert Isten is rájuk bízott téged. Eljött az ideje, hogy most te törődj velük. És kedves testvérek, a vallásnak a területén ezek az emberek kitaláltak egy brilliáns dolgot, hogyha azt mondták a szüleiknek, hogy áldozati ajándék, amivel én támogathatnálak téged, röviden, korbán, a szülő nem mondhatott semmit. Mert le volt kötve az adott pénz összeg az Isten dicsőségére. Tehát talán ezzel a fogalommal értjük a legjobban. Isten dicsőségére ajánlották fel ezt az összeget, és erre hivatkozva még a szülő sem kérhette számon a gyermekén, hogy de fiam, lányom, hát miért nem törődsz velem? És amikor elhunyt a szülő, nagyon érdekes dolog volt, hogy azonnal felszabadították ezt az összeget, véget ért a korbán időszaka, és szabadon használhatták fel arra, amire csak akarták. Jézus ennek tudatában mondja, képmutatók, mást mutattok, mint ami a szívetekbe van. Hát kedves testvérek, a farsangi időszak véget ért, és Isten arra hívja a mi életeinket, hogy vegyük le az álarcainkat, vegyük le azt, amit mutatunk, holott köszönő viszonyba sincs a lelkünk tartalmával. Kemény beszéd ez, de bűnbánatra hívó. Mutassuk Istennek az igazi orcánkat. Merjük felvállalni azt, ami a szívünkben van, mert Isten így bocsájtja meg az igazán és hűségesen megvallott bűnöket, mulasztásokat, emberi nyomorúságokat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az egy rituális tisztálkodás, amit ti számon kértek a tanítványokon, és ezzel az Úr Jézus mélyebben nem is foglalkozik tovább, hiszen jól tudjuk, hogy ez annyit jelentett, hogy belemerítettek az egyik kezükkel, tenyerükkel a vizes korsókba, ami a tisztálkodásra volt félretéve, és egész pontosan le van írva, hogy könyöktől egészen az új hegyig kellett, hogy lefolyjon a víz. Tehát szó nincs higiéniai kézmosásról. Ez egy rituális, szimbolikus mosakodás. Jézus Krisztus pedig mit akar? Tisztuljatok meg. Belül, legbelül. Hát nagyon sokszor elgondolkodunk azon, hogyha bemegyünk egy boltba, legyen az bármennyire kicsi, vagy egy nagy bevásárlóközpont, hát hogyha régi őseink bejönnének ide az üzletekbe, és meglátnák, hogy mennyi mosószer, mennyi foltoldó és egyéb tisztító eszköz van ma forgalomba, akkor nem is tudnák, hogy hol járnak, mert régen ugye volt a mosószappan, egyszerű tiszta víz, és mégis volt tiszta ruha, és minél több a mosószer, kedves testvérek, mintha annál több lenne a folt, a mocsok és a bűn, és mégse bírunk vele. Mégse bírunk vele. És megpróbáljuk kozmetikázni, hogy kívülről tetszetős legyen, de legbelül szelíd szemed Úr Jézus jól látja minden bűnömet. Ez alul egyikünk sem kivétel. Annyira vigasztaló, mikor Pál apostol maga mondja azt, hogy a bűnösök között első vagyok én. Mert aki az Isten igének a tükrébe beletekint, annak elsőként kell szembesülnie azzal, hogy Uram, mi van az én életemben? Mi az, amitől nekem szabadulni kell, amit le kell, hogy tegyek? És ezután lehet hitelesen igét hirdetni másoknak. Ez egy nagyon fontos tanítás, amit Pál önmaga életével prezentál a mindenkori gyülekezet építésben. Az Úr Jézus elmondja, a nagy sokasághoz fordulva, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, a törvény időszakában azt tette tisztátalanná, de íme új jön létre, mert azt teszi tisztátalanná az embert, ami a szívéből kiindulva az ajkán kijön. És ez minőségi különbség. Nagyon jól tudjuk, hogy abban a világban, amiben Jézus elmondja ezt az újjáteremtő, új rendet hozó, új uralmat terjesztő gyönyörű szózatát, nem fog majd befogadásra találni, és főként a farizeusi életekben, hiszen ők voltak a törvénynek a letéteményesei, ők őrizték, ők magyarázták, ők voltak ennek a tudósai. Az Úr Jézusnak ez olyan nagy bánat volt, hogy a farizeusok voltak a legközelebb az Isten országához, hittek a feltámadásban, nem úgy, mint a többiek. És mégis ők voltak a legmesszebb, mert semmi szín alatt nem akartak közeledni az Istenhez. Csak a külső számított. A törvény megtartásában is csak a külső volt a fontos. Például maga Máté arra tanít a hegyi beszédben, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ne menjen le a ti haragotokon a nap, mert aki gyűlölködik, az már ölt. És ugye ezt ahhoz a parancsolathoz fűzi a 10 parancsolatból, hogy ne ölj. A törvény logikája csupán a külsődleges eredmény szemlélte, hogy valaki ölt vagy nem ölt. Tehát van eredmény vagy nincs. Az Úr pedig a szívbe helyezi a látnivalót, a vizsgálnivalót, és azt mondja, hogy aki már gyűlölettel gondol az ő atya fiára, itt bent, az már ölt. Jézus azt nézi, hogy honnan erednek ezek a gondolatok. A törvény csak a külsődleges eredményt szemlélte és értékelte. Az Isten országa szempontjából a belső a fontos. Az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van, ezért könnyen meg lehet őket téveszteni, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Mennyire fontos éppen ezért az Úr Jézus megkísértésének a történetében, hogy amikor a lélektől vitetik a pusztába, létezésének a legalapvetőbb szintjeit próbálja meg feszegetni a sátán, először azzal, hogy az éhségét üzze el, azáltal, hogy a kövekből kenyeret alkosson, hozzon létre, változtassa át őket, itt is megint a külsődlegességek, Annyira hasonlított az a kő, ami ott volt a palesztínai földeken, külsődleges területeken, kint a pusztába, hogy szinte megszólalásig úgy nézett ki, mint egy lapos kenyér, mint egy lángos, amit ott fogyasztottak Palesztínába. A sátánok külsődlegességeket hangsúlyozza. Mit mutat meg az Úr Jézusnak? A hatalmat. Enni akarsz adni sok embernek? Gyógyítani akarod őket? Meg akarod változtatni őket? Majd én adok neked hatalmat, ha leborulva imádsz engem. És ezt mivel vezeti be, hogy felviszi a legmagasabb pontra, hogy szemlélje a világot, szemlélje mindazt, amin uralkodhatna, a látszat, a láthatók. Ezen keresztül próbálkozik be az Úr Jézusnál a sátán. És talán az egyik legfontosabb és legérzékenyebb terület, amikor arról hallunk, hogy magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Hova vitte Jézust? A legbiztonságosabb helyre. Legalábbis vallási értelemben mi azt gondolnánk, hogy Jézus a legvédettebb közegben akkor van, amikor a templomban van. És kiderül az Úr Jézus élettörténetéből, hogy a legveszedelmesebb időszakokat és a legkényelmetlenebb perceket a szent városban, a templomban és a városon kívül a Golgotai keresztfán fogja majd átélni. Miért? Mert a sátán a látszat ura. A látszaton, a láthatókon keresztül közeledik, és szeretne bennünket megpróbálni és elhitetni velünk, hogy amit ő mond, az úgy van. Felállította a templomnak a párkányára egy kiszögellésre. Micsoda látványosság lett volna, ha Jézus onnan leesik, és angyalok tartják meg őt. Gondoljunk bele, hogy a szent városba és a templom körül mindig tömegek voltak, tele voltak zarándokokkal. Jézus szinte istenként imádták volna. De ezt nem az atya akaratából tette volna meg Jézus, hanem az ördög indítására. És ez egy nagyon fontos dolog, ki indítja a lelkemet. Amikor ragaszkodok egy dologhoz, miért ragaszkodok hozzá? Ezek a vallási vezetők miért ragaszkodtak egy rituális tisztasághoz? Azért, mert még mindig nem látták tisztán, hogy a tiszta szívet csak Isten adhatja meg nekik. Ők magukat emelték erre a szintre, ők magukat tették szenté, hiszen a fariseiois azt jelenti, hogy tiszta. Tisztává csak Isten tehet bennünket. És ez egy csodálatos dolog, mikor a mennyegzőnek a példázatában arról van szó, hogy valaki bekerül a meghívottak közé, és úgy, hogy nincsen rajta hófehér ruha, számon is kérik egyből, hogy hát mit keresel te itt, hogyan jöttél ide, hiszen a fehér ruhát azt az Úr adja. Éppen egy egyszerű filmben volt látható, hogy egy úri embert, aki nagyon gazdag volt, meghívtak egy nagyon előkelő alkalomra, és ő meghívott egy hölgyet, hogy legyen a kísérője, de a hölgy rendkívül szegény volt. Bement egy üzletbe, szétnézett, hogy tud-e egyáltalán olcsón is egy odaillő szép ruhát venni, és amikor lekezelték, hogy úgy látjuk, a hölgynek anyagi gondjai vannak, talán menjen egy olyan turkálóba, ahol talál magához illő ruhát, a hölgy könnyekig hatódva nagy fájdalmasan ment ki. És ez az úri ember, hála Istennek, hogy nem csak pénze volt, hanem szíve is, észrevette, hogy milyen fájdalmat hordoz ez a hölgy a lelkébe, megfogta a kezét, és éppen abba az üzletbe vitte be, ahonnan elutasították az imént, és azt mondta, hogy csak nem gondoltad, hogy én úgy hívlak meg téged egy előkelő helyre, az én kísérőmként, hogy én nem gondoskodok arról, hogy neked legyen a legszebb ruhád, és azt mondta a kiszolgálónak, hogy a legszebbet adják neki, remélem, hogy találnak hozzá méltót. Jézus így készíti nekünk a hófehér ruhát, a tiszta lelket, a tiszta szívet. Ha bánkódunk is sokszor amiatt, mert a ruhánk bemocskolódik, az úrvacsorai közösségbe Isten hív bennünket, jöjjetek! Jöjjetek, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, akiknek foltos a lelki ruhátok, akik bemocskoltátok magatokat, jöjjetek! És azt mondja, hogy megnyugvást adok a lelketeknek, és tudjuk, hogy megnyugvást akkor találunk, ha az Úr megtisztítja a lelkünket. Jelenések könyvének egy nagyon kardinális pontja, amikor az egyik vén megkérdezi Jánostól, hogy tudod-e, hogy kik ezek, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és elhangzik a válasz, ezek azok, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Hogy van ez, nekem kell megmosni a ruhámat? Én mosom tisztára a bárány vérébe? Nem. Ez Jézusnak a hűséges szeretetének a munkája, de van egy dolog, amit csak én kezdhetek el, hogy magamba nézzek, és megvalljam a bűneimet. Ezt nekem kell elkezdeni, hogy levetem a bűn ruháját, hogy Jézust hívom segítségül, jöjj Uram, annyira áporodott és annyira elavult, mocskos ez a lelki ruha rajtam. Jöjj Uram, és segíts nekem, hogy le tudjam vetni. És miközben levetem, megbánom, megvallom, az az örömhír, hogy Jézus nem hagy minket pőrén, hanem felöltöztet. Ezt tette az első ember párral is, mielőtt kiűzte volna őket az Éden kertjéből, felöltöztette őket. Minket is szeretne, de ez csak akkor tudja megtenni, ha Dáviddal együtt tudjuk imádkozni, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ámen. Mennyei édesatyánk, telve van a lelkünk örvendezéssel, mert nem kell aggódnunk, amiatt, hogy hogyan leszünk tiszták, hogyan leszünk alkalmasak arra, hogy veled találkozzunk, és hogy ha el kell mennünk ebből a látható világból, vajon hogyan és mi módon fogunk veled élő közösségbe jutni, mert Urunk, te gondoskodsz. Gondoskodsz mindazokról, akik itt elkezdenek gondoskodni, arról, hogy meg tudják vallani lelkük minden fekélyét, betegségét, nyomorúságát. És Urunk, boldog az az ember, aki bűneivel te hozzád fut, és te előtted tárja fel szívének minden elfásult, bűnös, megbukott gondolatát, mert Urunk, te irgalmazol, és kész vagy megbocsájtani, amíg tart a kegyelmi idő. Engedd meg, édesatyánk, hogy meg tudjuk ragadni ezt az estét is, és teljes szívünkből vágyakozzunk, Urunk, megtisztulni, veled lenni. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az nem járhat a sötétségben. Engedd meg, Urunk, hogy az ige legyen világosságunk. Engedd meg, hogy e bőti időszakban Isten igéje, mint a világosságot hozó, be tudja lakni teljesen a mi egész valónkat, és fordítsd meg, Urunk, a mi szívünknek tartalmát, hogy ne gonoszság, ne rossz indulat, ne rágalmazás, ne neheztelés vagy szeretetlenség, s a bűn különböző faja induljon el a mi lelkünkből, hanem engedd meg, Urunk, hogy mindaz induljon, amit te indítasz. Ó, bárcsak ez megvalósulhatna az életünkbe, Urunk, cselekedjél, hogy ez így lehessen. Szeretnénk könyörögni a bűnbánati estékért, a holnapi estéért is. Kérünk, édesatyánk, hogy te készítsd el igédet, és te hívd el, Urunk, a mi életeinket, hogy azt befogadhassuk, engedhessünk neked. Könyörgünk a vasárnapi úrvacsorai közösségért. Engedd meg, Urunk, hogy a tiszta szív ajándékát megkaphassuk, hogy életet vehessünk magunkhoz. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, engedd meg, Úr Jézus, hogy mindazok, akik otthon vannak, fekszenek, fájnak a tagjaik, betegek, kérünk, Urunk, hogy Te emeld fel őket a fájdalmak mélységeiből, és szeretnénk könyörögni a gyászolókért is. Kérünk, Úr Jézus, hogy vigasztald meg őket a feltámadás erejével és békességével. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy jöjj velünk az éjszakába, s engedd meg, hogy a Te igédet most is, ezen az estén is magunkkal tudjuk vinni. Forgassuk a szívünkbe, s engedd meg, hogy amikor ez az ige élővé akar válni, hogy ezáltal meg tudjunk szólalni és döntéseket tudjunk hozni. Engedd meg, Urunk, hogy élővé válhasson bennünk és általunk a Te igéd. Szeretnénk hálákat adni mindazokért az életekért is, akikhez elvihetjük beteglátogatások során a Te igédet. Hálát adunk azért az alkalomért is, ahol az Isten tisztelet előtt lehettünk. Dicsőítsd meg magad, Urunk, azáltal, hogy Te a Tieidet szereted bárhol is legyenek, az Úr Jézusért. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.